elváltan is Isten tenyerén. Rendkívüli adásnap elváltaknak, elváltakról. Köszöntöm hallgatóinkat, Madocsai Bea vagyok. Ma az irgalmasság vasárnapján a válásnak, a család széthullásának nagyon fájdalmas, de sajnos közvetlenül vagy közvetve mindenkit érintő kérdéséről lesz szó. A 11 órakor kezdődő szentmisét Székely János püspök mutatja majd be a válássebeit hordozó felnőttekért és gyerekekért, a válságban lévő családokért. A főpásztor szentmiséjét az Emmanuel közösség lelki gyakorlatáról közvetítjük. Ez a közösség ugyanis csaknem 20 éve szervez Ave kurzus néven hétvége sorozatot elvált, különélő, gyermeküket egyedülvállaló vagy özvegy édesanyáknak és édesapáknak, tehát egyedülálló szülőknek. Erről az egyházban egyedülálló szolgálatról is többször szó esik majd a mai nap során, csak úgy, mint a május 14-ére tervezett zarándoklatról és a nyári táborról, ahova szintén sorstársakat várnak. Az egyedülálló szülők zarándoklata gyermekeikért és a lelki gyakorlatos tábor jelentkezési lapja is megtalálható a www.avelap.hu oldalon. www.avelap.hu. Rögtön mondok telefonszámot is, amin érdeklődhetnek. Készítsenek elő íróeszközt. Ugyanitt az avelap.hu-n már jelentkezhetnek azok, akiknek a gyerekeik váltak el. A szülőknek ugyanis óriási fájdalom látni a gyerekeik szenvedését. Tehetetlennek érzik magukat, aggódnak az unokáikért. Nekik szervez ősszel imanapot az Emmanuel közösség. Aki ebben a helyzetben van és megadja a telefonszámát, e-mail címét, azt értesíteni fogják a helyszínről és időpontról. Mondom tehát a telefonszámot a jelentkezéshez: 0620 436 42 43. 0620 436 42 43. És hogy mi lesz a mai nap során? Felvételről és itt a stúdióban megszólalnak majd szakemberek és érintettek arról, hogyan is lehet a válást túlélni. Mi játszódik le abban, aki szembesül azzal, hogy az életre szóló eskü alatt vállalt elköteleződés ellenére egyedül maradt? És ha már kenyértörésre kerül sor, létezik-e békés válás? Van-e, amikor ez a kisebb rossz? Meddig küzdjünk a kapcsolatunkért? Mit tehetünk, ha végképp zátonyra fut a házasságunk? A hívő emberek számára nagy kérdés az is, vajon mit szól Isten ahhoz, hogy kisiklott az életünk? Másképp lát-e minket az Isten ezek után? Na és a környezetünk hogyan áll hozzánk? Van-e még így helyünk a közösségben, az egyházban? Hova, kihez lehet fordulni segítségért? Ismerjük a Szentírás szavait, amit Isten egybekötött ember szét ne válassza. A bulvár sajtó főcímeiben annak idején fölbukkant, hogy könnyebb lett a katolikusok számára a válás, ami sok embert félrevezetett. Ugyanis továbbra sem választ el, a házasságokat nem bontja föl az egyház, csak megvizsgálja, ahogy korábban is tette, hogy egyáltalán létrejött-e a házasság. Ferenc pápa ennek a vizsgálatnak az eljárását egyszerűsítette. Erről rövidesen hallanak is. Hallgatóink közül, akit személyesen nem is érint a válás, elég, ha körülnéz. Sajnos a szélesebb családban, baráti körben, munkahelyen, plébánián találkozik zátonyra futott házasságokkal, kétségbe esett szülőkkel, szomorú gyerekekkel. Nyilván számos kérdés merül föl bennük is ennek kapcsán. Például, ha megtudom, hogy valaki épp válik, szólítsam-e meg? Feladatom-e, hogy kinyilvánítsam a véleményemet? Hangot adjak-e rosszallásomnak, ha úgy érzem, hibás döntést hoz valaki? Egyáltalán kinek a pártjára álljak? Állást kell lefoglalni. Kinek milyen segítséget tudok nyújtani? Hogyan lehetek jelen a szenvedő ember számára? Igazságot vagy irgalmasságot vár tőlem az Isten? Mit tehetnek a nagyszülők, a rokonság, a barátok? Ott van a gyerekek kérdése is, főleg ha a szakítás, válás miatt a kapcsolattartás nehezebbé válik. A nagyszülők, nagybácsik, nagynénik, unokatestvérek hogyan maradhatnak jó viszonyban a másik ágon megismert hozzátartozókkal? Nagyon sok kérdésünk van bizonyára önöknek is. A mai nap témájához kapcsolódva már most föltehetik kérdéseiket a 061-373-0701-es számon. A szokott módon a déli úrangyala imádság és hírek után, valamint az irgalmasság órája előtt, tehát 12 óra 5 perckor 10 percen keresztül, és 14:40-kor 20 percen át élőben is fogadjuk az ima szándékokat. A mai rendkívüli adásnapon különösen azokért kérjük az imát, akik a válás miatt szenvednek, akik egyedül nevelik gyerekeiket, vagy akiknek nagyon fáj, hogy nem láthatják eleget a gyerekeket. Azokért, akiknek válságban van a házasságuk, vagy épp válófélben vannak. A Csonka családban vagy Mozaik családban élő gyerekekért is jelezhetik az ima szándékukat már mostantól a 061-373-0701-es számon. A válás mindenképpen fájdalmakat okoz, sérülnek a kapcsolatok. Ami biztos, Isten irgalma elveszíthetetlen. Várjuk tehát kérdéseiket, véleményüket ma az irgalmasság vasárnapján, elváltan is Isten tenyerén. Most összeállítást hallanak olyanok vallomásaiból, akik életében bekövetkezett a tragédia, amire sosem gondoltak volna, és azután eljutottak az Áve kurzusra, az egyedülálló szülőknek szervezett 3 hétvégére, ahol azt kérdeztem tőlük, min mentek, min mennek keresztül.
A legmélyebb talán az volt, amikor szembesültem a helyzettel konkrétan, hogy párom eldöntötte egyedül, kész, nincsen, nincs miről beszélni, megy, viszi a gyerekeket, családot, vége.
Arról, hogy mély pont az ugrik be, hogy egyedül karácsonyozni egy kiürített gyerekszobában.
Valaki azt mondta, hogy hát szedjek gyógyszert, és azt mondtam, hogy egy gyógyszer nem oldja meg. Az egész doboz az megoldja, egy az nem.
Nekem az volt a gödör mélye, amikor rájöttem arra, hogy nincs tovább. Reménykedtem, hogy visszajön, hogy mégse gondolja komolyan. De az fajt a legjobban, hogy a személyemre lett kimondva az, hogy nem. Hogy engem utasított el.
Egy nagyon súlyos beteg általában élni szeretne. Én meg olyanokon mentem keresztül, hogy én nem szeretnék élni.
Aki már gyászolt halottat, az biztos tudja, hogy ez is olyan mélypont, mert a házasságunkat is meg kell gyászolni, önmagunkat is meg kell gyászolni. És amikor bármit csinálsz, hogyha sírsz, hogyha kiabálsz, hogyha nem eszel, ha nem alszol, ha bármit csinálsz, akkor sem tudsz rajta változtatni.
Hát ez eltartott egy darabig, mire valahogy megértettem. 2-3 hónap biztos volt, mire utána nagyjából magamhoz értem.
Gyakran úgy érzem, hogy én magam is, meg az én problémám, ez teher mások számára, tehát ezzel nekem kell egyedül megbirkózni. Ez nagyon nehéz.
Hát amikor az ember ilyen helyzetbe kerül, azt hiszem, hogy valahogy úgy érzi, hogy kívül került a társaságból, társadalomból, a környezetéből, magára maradt a problémájával, ez csak az ő problémája.
A nekem legtöbbet számító közösségben, az egyházban nem találtam támogatóra, nem találtam megértőre. Ez volt a legmélyebb magány.
Ha az ember keresztényként nő fel, és komolyan veszi a hitét, akkor nagyon nehéz ezt vállalni, hogy igen, én elválok. Magam előtt is nehéz, és a környezet előtt is nehéz. Valószínű, hogy ők is úgy tekintik a házasságot, mint felbonthatatlan, és én is úgy tekintem.
Nem is tudom, hogy kihez forduljak, mert hogy ez tabu, ez a téma.
Az egy nagy fájdalom, hogy ott állok, és nem ért meg senki.
Az volt az érzésem, hogy magamat hoztam olyan helyzetbe, hogy hát tulajdonképpen perifériára szorítottam magam. Légüres tér keletkezett körülöttem.
Valahol küszködik az ember a szégyenérzettel is, ami ennek szerintem gyakran vele járója.
Azt érni meg az ember, hogy az egyházban nem biztos, hogy ezt így egy közösségben meg tudják érteni, és amíg a szenvedőt sajnálják, kimondva kimondatlanul én egy bukott ember vagyok, akinek tönkre ment a házassága.
Hogy nagyon szépen szerettem volna csinálni ezt a dolgot, és az bebizonyosodott, hogy ezt a feladatot elbuktam.
Lehet ilyen helyzetben világi módon is mondjuk pszichológushoz elmenni, vagy hasonló barátokkal beszélni, és biztos, hogy az is sokat segíthet, de hívő emberként egy keresztény embernek egyéb kérdései is vannak, és azt nem tudja másutt megbeszélni.
Azért ajánlanám ezt a hétvége sorozatot, mert rendkívül felszabadító ereje van, nagyon nagy közösségi élmény, és kiszabadít a magányérzetből. A gyászmunkát azt hihetetlen módon segít, én nem is gondoltam volna.
Alig vártam, hogy jöhessek, mert hát ha valami csoda történik, és épp kézláb emberként megyek haza.
Fölcsillant a szemem, hogy hát végre az én egyházamban is van valami olyan, ami valóban most is ebben a pillanatban nekem szól.
Én eljártam templomba, szentmisére, de ott nem erről volt szó, ott az aktuális heti evangéliumot az ember ugye meghallgatja, a prédikációt hozzá, de az nem feltétlenül kapok én abból az én jelen problémáimra választ.
Ha az ember olyanokkal találkozik, akik ugyanezt, nagyon hasonlókat éltek meg, akkor az valahol befogadottságérzést, elfogadást ad. És jó azt látni, hogy nem csak csapnivaló, semmire kellő emberek azok, akik elválnak.
Elő mer bújni az ember a csigaházából, meg jobban felismeri ezt vállalni, tehát ez hozzátartozik az életemhez, nem tagadhatom meg.
Ezt a krízis helyzetet meg lehet próbálni autodidakta módon kezelni, vagy kijönni belőle. De azt hiszem, hogy egyedül jól csinálni szinte lehetetlen.
A legtöbb, amit kaptam, az a személyes emberi találkozás. Ugyanebben a problémakörben vergődő emberek, értékes, szellemes, derűs emberek vettek körül, akik annak ellenére, hogy hasonló cipőben járnak, látják a reményt, látják a jövőt, látják a kibontakozás lehetőségét. Hát persze, hogy én is elkezdtem reménykedni.
Kibékülni ezzel a helyzettel eleve nehéz, mert nem így tervezi az ember. Nyilván kezdi saját magát hibáztatni, hogy önmarcangolásba fog, és azután bűnbakokat keres, még Istent is bevonja ebbe, mint bűnbakot.
Egy ilyen helyzetbe fölmerül mindig a kérdés, hogy mégis Isten hogyan engedte, én hibáztam, vagy mi lehet a oka az egésznek.
Nem feltétlenül úgy, hogy Isten az oka, de hogy most szeret.
Jó az, hogyha találok egy olyan közösséget, ahol erről lehet bátran beszélni.
Hasonló problémával küzdenek, és ezért megértik.
Azoknak ajánlom az AV-s hétvégéket, akik egyedül vannak a gondjaikkal, akik már az első hétvége végén szeretnének mosolygós arcokat látni, olyanoknak a mosolygós arcát, akiket sírva látott bejönni, mert hát velünk is megtörtént ez a csoda.
Azért is tartom jónak, mert az egyház ezen a módon eléri őket.
Valahol az egész életünkre ad egy rálátást onnan kezdve, hogy akár a szülők, gyerekek kapcsolatát megbeszéljük, megvizsgáljuk, akkor az ember kénytelen visszaemlékezni, hogy neki hogy volt, mi volt, milyen örökséget hozott, hogyan megy ezzel tovább, mit tud ezzel kezdeni.
Pont úgy van megszerkesztve, vagy a három hétvége olyan távolságra van egymástól, hogy amikor az első utáni lendület fogyna el, akkor belép a második alkalom, és amikor ott is így elvész már a muníció, akkor utána jön a harmadik. És ezek fölfelé irányuló lépcsőfokok.
Nagyon sokat segített a házastársal való kibékülésben. Ez a három hétvége azt is helyre tette bennem, hogy a békesség, a kibékülés, a megbocsátás az, ami előre visz, az, ami lehetővé teszi a jövőt.
Milyen általános helyzetek vannak a gyereknevelésben, a mindennapi életben, a volt férjhez való viszonyban, és ezt így jó hallani.
A gyerekek, ha nálam maradnak, ha csak ritkán láthatom őket, mindenképpen más helyzetbe kerülnek. Kérdés az, hogy hogyan tovább, hogyan alkalmazkodjak ehhez a helyzethez.
A társra való kiengesztelődésben nekem nagyon sokat segített az, hogy a többieket látva, hogy ők küzdenek azért, hogy a gyerekek érdekében olyan kapcsolatot tartsanak, amiben a gyerekek amennyire lehet biztonságban érezzék magukat.
Hogy a gyerekekkel mire, hogyan kell figyelni, abba például nem tudtam én magamtól jól eligazodni, és ahhoz kaptam itten sok segítséget.
Feldobta a kapcsolatunkat a gyerekeimmel, és ennél kevésebb dolgot tudok elképzelni.
Nekem az Istenhez való viszonyomat kellett újraértékelnem.
Békességet ad, és reményt. És vele kiengesztelődni a legnagyobb ajándék, amikor már így nem bűnbaknak gondolom őt, tehát kiemel, és megbocsát, és mint ahogy mondtuk, a háta mögé dobja a bűneimet.
Az Istennel való kapcsolatomban remélem, hogy változtatott, de még nekem ez nehéz kérdés, mert én úgy jöttem ide, hogy akkor mi van az Istennel, és hogy én akkor nem imádkozom, de egy picit már néha sikerül.
Talán a gyereknevelés és az önmagammal való kapcsolat, amiben kaptam több pluszt.
Segítséget adott a tovább lépésben arra, hogy mire összpontosítsak, mire fókuszáljak jobban.
Itt szembesülök, ahogy mindenki hasonló cipőben jár, hogy nem csak én vagyok ilyen, nem az én speciális hiányosságom, hogy én ezeket megélem, hanem ez egy általánosnak mondható lelki folyamat. Mindenki keresztül megy, és egymást tudjuk erősíteni, egymást is tudjuk segíteni.
Nagyon nagy segítség lehet itt tényleg az, amit az ember hall, az üzenet, hogy Isten másként vélekedik rólunk, és elfogad mindennek ellenére, mindentől függetlenül.
Az Úristen azért tudott megérinteni ezen a három hétvégén, mert emberek beleálltak ebbe a sorba, hogy átadják az ő szeretetét nekünk, és ez hihetetlenül nagy erőt és bátorságot adott.
Nagyon jó az egyházban egészségesen tag lenni, és egészségessé tesz, visszaadja az embernek a hitét, az önbizalmát, hogy én nem rekesztettem ki az egyházból.
Olyan, mintha megtettem volna a saját gyógyulásom érdekében egy orvosi kúrát, és ezt az Isten megáldja.
egyetlen és az én, dicséri Isten, aki féli őt. Itt van az ország, ami várt irán, eljött a szabadulás. Dicsérjük együtt az egek urát, hiszen ha hívjuk, ő hallja imád. Megszabadít, hogyha kérjük őt, Isten a védelmező.
A házasságom, mikor szétesett, most is ott van a szemem előtt Hiroshima romjai, még most is füstölögnek, és ez folyamatosan ez a kép ott van, mert ez volt bennem, a lelkem ilyen volt, minden összeomlott, semmi nem épült, és élő ott azon a tájon nem maradt. És a kérdések felvetődtek, hogy mit csináltam rosszul. Nyilván ez még kívülről is jött rám. Talán ez volt a legégetőbb, vagy legalábbis akkor azt hittem, hogy ez a legégetőbb, hogy mit csináltam rosszul, miben vagyok én hibás. De ma már egy kicsit kívülről, messzebbről azt mondom, hogy az egóm, az énem hol akartam rányomni, és mindennél, mindenkinél, még Istennél is tutibb lenni. És azt hiszem, hogy ez az a pont, amit meg kellett fognom, mert ha utólag hálát tudok adni, már pedig igen, ha ez így nem történik, akkor én nem menekülök be a piaristákhoz a templomba. Nem megyek el Bőti Tamás atya jezsuita gyakorlataira, nem keresem a vele való kapcsolatot, nem keresem azokat a közösségeket, ahol erősítettek, hogy az egóm, hát az bizony menjen egy kicsit mélyebbre.
Tulajdonképpen te megélted azt, hogy az Isten mindenből jót tud kihozni, még ebből a nagyon fájdalmas helyzetből is.
Példám Pál, aki Damaszkuszba menett, ugye ő tudta a tutit, hiszen még István gúnyáját is ő vette, ha jól emlékszem el. Tehát, hogy miből mi lehet, és ez ad nekem reményt, a reményt nagy erővel mondom, mert most is bábnak tartom magam, aki talán már nem hernyó, de még nem lepke, hanem ezeket az utakat és lépcsőket naponta járom meg. Ha az akkor nem történik, azt hiszem a legmélyebb alkoholizmusba megyek bele. Tehát az Úr kegyelme, azt hiszem, így vélem, folyamatos, és ezeket nekem naponta kell észrevennem, és most már eljutottam odáig, hogy azt sem hiszem, nem vélem, hogy ezek időnként jövő kegyelmek, hanem folyamatos, csak én, mint receptor nem vagyok minden nap ott, nem minden nap veszem észre azokat a jókat, amiket kapok. És ebben kell nem máson, hanem magamon dolgoznom.
Te a környezetedben mennyire kaptál segítséget, vigaszt, támogatást, vagy meg nem értéssel találkoztál, megbélyegzéssel?
Sehol nem találkoztam megbélyegzéssel. A környezetem, barátaim, növendékeim, tanítványaim, akik megsejtették, tudták, de nagyon sok kedves ismerősem, mind pozitívan, segítően nyúlt a gondolataimhoz, a lelkemhez, sőt, volt, akiben nagyon mély lelki társra is találtam, nem is egy ember, ezeket is ajándékoknak tartom. Tehát az új barátságok, új kapcsolatok szövődése, kialakulása ugyancsak része egy óriási nagy tervnek, aminek én csak a felszínét látom.
És akkor mi indított arra, hogy részt vegyél azon a három hétvégén, ami egyedülálló szülőknek szól?
Szeretnék gyerekeimért többet tenni. Nagyon-nagyon sok dolgot elrontottam az ő alakításukban, amiben ugye én kaptam egy ideig szabad kezet, hiszen már 20 évesek, de ugye itt elhangzott a számomra a legfontosabb mondat, amiben régóta gondolkodok, de most megint megerősítést kaptam, hogy amit ember elront, azt az Isten helyre tudja tenni. Bármit elrontok, ő fel tudja emelni azokkal a módszerekkel, amik az ő kezében vannak. És ha ilyen módon kapok, és folyamatosan kapok itt a közösségben, az evés közösségben, ha használok gyerekeimnek, már pedig érzem, hogy használ nekik, akkor ez Istennek tetsző.
Mi az, amiért másoknak ajánlanád ezt az AVE kurzust?
Van egy tapasztalatom, és fájdalmam, de abból egy tapasztalatom. A fájdalmam az, hogy 28 évvel ezelőtt, oltár előtt tettem esküt a jó Istennek. Nem az embereknek, a Istennek. Én ezt az esküm igyekeztem, de ez ilyen pici betűkkel mondom, igyekeztem betartani, próbáltam, nem néztem ki a házasságomból, stb., de ez nagyon kevés, mert ezek farizeusi dolgok, hogy igen, én megtettem, én ügyes vagyok, én vagyok, megint csak az ego. bár hete kívülről látom valahonnan, egy kicsit kívülről az oltáron, kívülről magam, hogy bizony nem tettem meg sok dolgot, de kérdés, hogy a szertartása fontos, vagy az a gondolat, hit, hogy éreztem itt a kurzuson a lélek szétáradását, hogy bennem is ott van, hogy kapcsolatom van a többiekkel, és az Úr asztalánál megvan a helyem, rajtam múlik, hogy hogyan gazdálkodok a rám bízott javakkal. És ezt élem meg most, hogy van sokkal, de sokkal fontosabb, mint én. Egyre kisebbnek érzem magam, de hiszem, hogy az Úr szemében egyre nagyobb vagyok. Nem a házasság, nem a gyerek, és nem az egész összeomlása a gond, hanem az, hogy lesüljedek, vagy nem. Tudok-e használni másnak, vagy nem. A Hiroshima romja azok csak formai dolgok. Romokon is nőhet új.
Nagyon szeretem a most következő felvételt, a háttérzaj és a gyenge hangminőség ellenére. Ennek az édesanyának szavaiból nagyon jól kiderül, hogy mennyire nem könnyű egyedül társaságba járni, programokat találni. Ő is részt vett aztán az AVE kurzuson, az Emmanuel közösség által egyedülálló szülőknek szervezett 3 hétvégén. Ági kezdettől egyedül volt a gyerekével.
Tudtam, hogy nehéz lesz, ezt én így vállaltam, de a nehézségek mellett ott volt a család, tehát nekem a szüleim és a testvéreim ebben a helyzetben maximálisan mellettem álltak. De az évek során, ahogy az embernek sokasodnak a tennivalói, illetve sokkal inkább szeretné, hogy a kis saját családja, tehát az a picike család, az épüljön fel, és miután itt egyedül maradtam, illetve nem találtam társra, a problémák megoldásában már úgy éreztem, hogy nem elég számomra, hogy csak a családommal, szüleimmel, testvéreimmel osztom meg. Tehát igazándiból a társ hiánya az maximálisan felmerült, és őszintén megmondom, hogy kerültem emiatt olyan krízishez hasonló helyzetekbe, ami lehet, hogy aki azt mondja, hogy ő depressziós, az ezeket a napokat éli át. Voltak nagyon rossz napjaim, voltak nagyon elkeseredett, nem akartam senkivel találkozni, nem akartam barátok közé menni, nem akartam olyan társaságokba menni, ahol mindig úgy éreztem, hogy én vagyok a pótkerék, meg volt egy olyan vonulata is, hogy úgy éreztem, hogy lehet, hogy csak azért hívnak, hogy megsajnálnak, vagy segíteni szeretnének, de nem mindig éreztem ezt jónak, ezt a helyzetet. És
nem okozott az nehézséget, hogy 3 egymást követő hónap egy-egy hétvégére kellett vállalkozni?
Ijesztőnek egyáltalán nem tűnt. Én mondhatom tényleg, hogy ebben a család nagyon sokat segít, vagy bármikor erre készek voltak, de mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom. Tehát nekem már az első alkalom, úgy éreztem már az első alkalommal, hogy jól döntöttem, és igen, itt a helyem, és nagyon jó volt olyan társakkal találkozni, olyan emberekkel találkozni, akik hasonló cipőben járhatnak. Teljesen más mindenkinek a története, de mi ott a kis csoportos beszélgetéseken, ami sokkal-sokkal személyesebb lehetett, a nagy csoportos beszélgetéseken tudtuk, hogy miről beszélünk, tehát értettük egymást, amit bárkivel, a lehető legjobb barátaimmal, régi osztálytársakkal, bárkivel beszélek, aki teljes családban él, vagy másfajta módon él, igazándiból ezeket a problémákat, ezeket a nagy kérdőjeleket nem értik meg. És itt én úgy érzem, hogy nagyon őszinte lehettem, nagyon könnyen rá tudtunk egymásra hangolódni. Pontosan ezért a közös érintettség. Tehát sajnos volt, aki ugye özvegyként volt a csoportunkban, volt, aki beteg kislánnyal. Mindenkinek a története más. Hát azért olyan szép ez a világ, hogy mások vagyunk, de mégis úgy éreztem, hogy ott van az a közös pont, hogy abban a pillanatban tudtuk, hogy miről beszél a másik, ahogy kimondta, hogy nem volt kedvem elmenni. Mindenki tudta, hogy mit jelent ez a nem volt kedvem. Az, hogy nem akarok ott egyedül lenni, nem akarom, hogy én nekem legyen táncpartnerem, nem akarok úgy beülni a színházba egy pár mellé, hogy én legyek a harmadik, a siliften nincs, aki mellém szegődik éppen beülni, tehát ezeket az érzéseket, ezeket pillanatok alatt értettük, és ezért nagyon jó volt, nekem nagyon sokat segített, és két dolog még, amit nagyon-nagyon fontos, hogy említsek, hogy rádöbbentett a hit erejére engem ez az együttlét. Frázisként is lehet használni, hogy a remény hal meg utoljára, de tényleg a remény és a hit az akkora erő, és én nekem nem mondhatom, hogy pont ettől a 3 hétvégétől, de ez egy nagyon nagy lépés volt, egy nagyon nagy lendítés, egy plusz kar, aki alá nyúlt, Én szerencsére mondhatom, hogy pozitív irányban nagyon sok mindenben változott az életem azóta.
Van-e olyan hatása, amit így most már lassan egy év elteltével is még mindig érzel?
Hogy pontosan ezek az együttléteink, illetve utána még a levelező listára, hogy felkerültünk, utána levaló kapcsolattartás, nekem abban segített, hogy bízni kell magamban, talpra kell állni, nem szabad hagyni, hogy azért, mert valamiért szomorú vagyok, vagy elkeseredett, vagy esetleg reménytelennek tűnő helyzet van, hogy elhagyjam magam. Tehát abszolút erőt adott az, hogy, és ez az a másik dolog, amiről az előbb beszéltem, hogy tulajdonképpen feltettem magamnak a kérdést, hogy miért is vagyok én ennyire elkeseredve. Sajnos nálam sokkal rosszabb helyzetben is vannak emberek, és én inkább tényleg erőt kaptam tőlük is, és nagyon szívesen bármikor, ha bárki hozzám fordult, én is adtam akár támogatást, akár egy jó beszélgetést. De én erőt kaptam abból, hogy muszáj, nekem ez a dolgom, ezért vagyok itt ezen a földön, hogy rendeződjek annak a dolgaim. Tehát az, hogy reménytelenül egyik napra a másik napra csak úgy keresgélni, az valahogy nem. És igen, lett azóta munkám, sokkal aktívabb vagyok, sokkal inkább jól érzem magam a bőrömben. És ezt szerintem majd hozza a többit maga után. Tehát van miért fölébredni, süt a nap, vidámak vagyunk, boldogak vagyunk, hálát adunk. Nekem az a társaság, ahonnan én tulajdonképpen ide elkerültem az Emmanuel közösségbe, erre a programra. Ez a közösség megvan, ez egy erdélyjáró kör, és minden évben együtt utazunk, és pont úgy kerültem ide, hogy Ákos atya engem erre invitált, és nagyon-nagyon ajánlotta nekem, hogy én itt segítséget fogok kapni, és való igaz, így van, és most egy év elteltével, ugye minden nyáron vannak ezek az útjaim, most egy év elteltével az egész társaság látta a pozitív javulást rajtam, tehát jó dolog hallani, hogy jaj, Ági, látom rajtad, hogy jól vagy, hogy boldog vagy, hogy kiegyensúlyozottabb vagy, és én ezt ide teszem, mert valahol itt kezdődött el.
Hogyha szeptemberben volt az esküvőtök, akkor volt egy olyan karácsonyotok, ami még gyerekek nélkül volt. Hogyan töltöttétek, kettesben, vagy szülőkkel?
Először kettesben, tehát volt egy meghitt része, amit csak kettesben töltöttünk. Én akkor már pocakos voltam az első kisfiammal, úgyhogy ez egy ilyen nagyon jó várakozós időszak is volt, és nagyon, nem tudom, olyan úgy éreztem, hogy ez az első közös családi karácsonyunk, úgyhogy tényleg nagyon boldog volt.
A következő néhány karácsony is ugyanilyen felhőtlen volt, amikor már két kisfiú is ott volt a karácsonyfa mellett. Boldog voltál?
Igen, akkor még nagyon, nagyon boldog voltam, és úgy tűnt, hogy ez a családi lét, ez lesz az, amit világéletembe vágytam, és most már évbe értem, és tényleg ennél több mi kell nekem.
Mikor gyülekeztek az első viharfellegek?
Pont amikor betöltötte a 40. életévét, akkor szerintem egy ilyen életút közép válságba került, vagy a fene tudja, közölte velem, hogy hát tulajdonképpen ő válni akar.
Képbe került egy harmadik?
Igen, sajnos képbe került egy harmadik, bár ő ezt bőszen tagadta, de ugye mi új építésű házba költöztünk, mindenki egy ilyen sorházba, és mindenki új volt, és így a szomszédunk is új volt. Hát úgy gondolta, hogy a szomszéd kertje zöldebb, a szomszéd asszonya meg kedvesebb.
Mekkorák voltak akkor a fiúk?
4 éves volt a nagyobbik, és 2 a kisebbik.
Amikor már nyilvánvalóvá lett a helyzet, hogy ő ezzel a szomszédasszonnyal tervezi a jövőjét, ott voltál úgy, hogy ki se tudtad kerülni őket, hiszen ott laknak a szomszédban. Hát az milyen érzés volt?
Ez nagyon szörnyű érzés volt, úgyhogy ezt aztán ő gyorsan meg is oldotta azzal, hogy mondta, hogy az utolsó karácsonyt még együtt tölti velünk, én nagy kegyesen, aztán utána elköltözik. Azon a karácsonyon, meg azon a szilveszteren, abban az ünnepkörben, én például azt a karácsonyt meg se éltem karácsonynak, tehát az nekem egy maga volt a tragédiák halmaza. Hiába mentem el éjféli misére, és hiába próbáltam valahogy valamit ennek az egész misztériumából megérezni, nem sikerült. Tehát csak a saját nyomorúságom körül tudtam forogni. És akkor karácsony után, amikor ugye a legnagyobb gödörbe voltam, akkor kezdtem el nagyon imádkozni, és igazából ez az egész tragédia nekem egy új lendületet adott, vagy más dimenzióba került az én hitem. Tehát itt kezdődik az, amikor hisz az ember addig is, de olyan az a kényelmes keresztény. Ez a járok templomba, persze, imádkozom, persze. Még a gyerekekkel is imádkoztam. Tehát úgy minden megvolt, de nem volt ez a személyes Isten kapcsolatom, mint ezután a tragédia után.
Ahogy így visszagondolsz, meddig tartott az a nagyon fájdalmas, nagyon vergődő, nagyon kétségbeesett, nagyon szomorú időszak?
Hát, ez elég sokáig tartott, de igazából nekem ebben nagyon nagy löketet adott az ÁVE.
Az micsoda?
Az ÁVE, ez egy olyan lelki hétvége sorozat, mondhatnám úgy, hogy lelki gyakorlat, ami 3 hétvége, és kifejezetten egyedülálló, elhagyatott, vagy özvegy, tehát mindenképpen egyedülálló szülőknek szól, akiknek van gyermekük, de egyedül nevelik, vagy nem ők nevelik, de hogy faképnél lettek hagyva. És én egészen addig nagyon vergődtem, tehát nem láttam igazából ennek az egésznek, nem láttam az értelmét, vagy a miértjét. Tehát folyamatosan azt kerestem, hogy de miért? Tehát mivel vívtam én ezt ki, vagy miért érdemeltem én ezt ki? Mit csináltam, hogy ekkora büntetést kaptam? És folyamatosan ez a miérteknek a keresése, ebben őrlődtem. És akkor az ugye karácsonykor volt, lákövetkező szeptemberben tudtam elmenni ÁVÉ-ra. Ez is egy nagyon érdekes dolog volt, mert én ezt észrevettem egy templomnak az ajtaján, ezt a lelki gyakorlatra szóló hirdetést, és akkor már az első hétvége lezajlott. És én felhívtam a szervezőt, és mondtam, hogy nekem ide mennem kell. Én úgy érzem, hogy valami annyira efele mozdított, tehát egy olyan volt, mint egy úgy érzem, hogy mentővet dobtak, amikor én ott fuldoklom. És a szegény szervező megpróbált engem lebeszélni, hogy hát ez úgy lenne teljes, ha mind a 3 hétvége, és hát majd a következőre mondtam, hogy nem tudom megvárni. Értse meg, nem tudom megvárni. És nagyon aranyos volt, mert azt mondta, hogy persze, hát ha úgy érzem, hogy nekem mennem kell, akkor akár az utolsóra is, de menjek. És tényleg nagyon jó volt. Tehát onnantól kezdett egy kicsit megnyugodni a lelkem. Ott kaptam választ azokra a kérdésekre, amik egészen addig őröltek engem belülről.
Mi változott meg? A szavaidból azt veszem ki, hogy az Istennel való kapcsolatod személyesebb lett. Változott-e a gyerekekkel és a volt házastársaddal a kapcsolatod is, meg a környezeteddel?
Mindenkivel változott a kapcsolatom. Azáltal, hogy egyébként én magammal és az Isten hitemmel változott, ez ugye kisugároz. És ezáltal minden megváltozott. Tehát onnantól fogva, hogy én magammal kezdtem rendbe jönni, vagy kicsit megtalálni azt, hogy jó, akkor, mert ott hangzott el, ezen a lelki gyakorlaton hangzott el ez a GPS-es újratervezés, tehát, hogy semmi probléma, most újra tervezés van. Ez volt eddig, most innentől még azért folytatódik az élet, és ebből kell kihozni a lehetőleg a legtöbbet. És akkor ilyen lendületet kaptam, vagy nem is tudom. Tehát igen, amikor az ember elsüllyed, és akkor azt mondják neki, hogy figyelj, megmutatom, hogy kell úszni. És akkor fönnmaradsz. És akkor kezdtem el tempózni, mert addig csak kapálóztam, igen, a levegőért, és akkor elkezdtem tempózni, és rájöttem, hogy hoppá, hát megy ez csak. Csak valahogy csinálni kell. Ott kaptam módszert az úszásra.
Mi az, ami a számodra legjobb volt ezen a 3 hétvégén? Hiszen nagyon sok minden elhangzik nyilván előadásokban. Vannak is csoportos beszélgetések, van szentmise, szentségimádás. Olyan sokféle dologból áll ez a 3 hétvége. Mi az, ami számodra a legnagyobb segítség volt?
Hát minden nagyon nagy segítség volt, a legmegdöbbentőbb talán az volt, hogy az ember úgy megy oda, hogy neki vége az életének, és az ő problémája, na hát az aztán mindent visz, és akkor a kis csoportba meghallgatja a sorstársainak a tanúságtételét, és rájön, hogy az ő keresztje még mindig csak egy szalma kereszt, tehát vannak itt azért tölgyfák is, és akkor így az ember így ezt meghallgatja, és azt mondom, hogy most mit akarok, az én két gyerekem egészséges. Igazából mi bajom? Tehát meg tudom oldani? Meg tudom oldani. akkor vergődjünk át ezen a dolgon valahogy. Tehát nekem ez volt, ami a legütősebb volt. Túl azon, hogy egyfolytában ez tényleg egy lelki gyakorlat, mert gyakoroltam ott azt, hogy lelkileg hogy lehet talpra állni, és ebben tényleg rengeteget segítettek az előadások. Tehát az elhangzott módszerek, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni.
Talán az a nehéz, hogy akarni kell. Igen, akarni kell ezen túllépni, de pont olyan lelkiállapotban lehet ilyenkor az, akit elhagynak, hogy egyszerűen semmi akaratereje nincs, és semmi reménysége, hogy ő még valaha az életben boldog lesz.
Valóban van egy ilyen hullámvölgy is, de, és erre valók a sorstársak. Tehát akiket ott megismertem, annyira, tehát az, amikor beszélgetsz valakivel, és tudod, hogy tudja, hogy miről beszélsz, és ugyanazon ment át, és ugyanaz a közösség vesz körül, ugyanazok az emberek, tehát se lenézést nem kapsz, se megvetést, se sajnálkozást, se szánalmat, hogy te szegény, hát mi történt veled, Úristen, tehát semmi ilyesmit, hanem pontosan tudod, hogy ő miről beszél, és ő pontosan tudja, hogy te miről beszélsz, és úgy érzed, hogy ez másokkal is megesett, és ők is, nem tudom, ők is fogják élni tovább az életüket, és akkor így valahogy belejük kapaszkodsz, meg így, nem tudom, tehát látod a kiutat valahogy.
Vannak olyan nagy akadályok, amiken át kell jutni, amiken szinte emberi erővel nem is lehet. Például a megbocsátás.
Hát ez is az elvének köszönhető, ott rengeteg hangzik el a megbocsátásról. Tehát én biztosan tudom, hogy én nem foglalkoztam volna ennyit ezzel a dologgal, hogyha ott fel nem hívják rá a figyelmet, hogy ennek milyen kivetülései vannak saját magunk számára. Tehát nem azért kell megbocsájtani, hogy a másiknak jobb legyen, hanem hogy nekem legyen jobb. Tehát, hogy én érezzem magam jobban a bőrömben, mert ha én haragszom, az az én és a világ, a gyerekeim, az Isten és minden kapcsolatot megmérgez. Tehát attól az én férjemnek nem lesz jobb, hogy én haragszom rá, vagy esetleg nem haragszom rá, attól se lesz neki jobb, mert őt pont nem érdekli. Nekem lesz attól jobb. És igazából én ebbe addig bele se gondoltam, amíg az ott elhangzottakat meg nem hallottam. És ott erre is mondtak, hogy kell, tehát gyakorlati útmutatót, hogy kell ezt csinálni, hogy kell ezt a megbocsátást, és iszonyú sziszifuszi munka, ezt belátom, és én még most sem vagyok 100%-os, de most már úgy közelítek a 100%-hoz, de vannak még azért, érzem, hogy vannak még hiányok.
Érezted, hogy a küzdelmeidben nem vagy egyedül? És nem csak a sorstársakra gondolok, hanem hogy az Isten is veled van?
Természetesen. Tehát mondjuk én azt mondtam, volt egy olyan időszak, amikor elhagyott a férjem, tehát az a karácsony utáni időszak, az amúgy is ugye téli időszak, hajlamosabb az ember a depresszióra, tehát ez így pont nem segített, semmilyen szempontból nem volt előny. És én azóta is azt mondom, hogy engem 3 dolog rángatott ki, az egyik a hitem, az volt a legerősebb. Tehát az, hogy én minél jobban fuldokoltam, annál kétségbe esettemben kapaszkodtam az Istenbe. És mondtam, hogy én itt már nem tudok mit tenni, tehát ezt már elviselni se tudom, és ha ő nem segít, akkor itt elveszünk mindannyian. És én ebben látom az én hitemnek a megerősödését, hogy akkor lett személyes. Tehát addig volt egy Isten, akit ottan a felhőkben úgy az ember úgy imád, meg megadja neki a tiszteletet, de nem volt az én Istenem. Tehát ettől vált az én Istenemmé. Tehát ettől vált nekünk személyessé a kapcsolatunk, ez az egyik. A másik a családom, aki jelensebben nagyon sokat segített nekem, tehát tényleg odafigyeltek, naponta felhívtak, hogy meg vagyok-e, hogy érzem magam, miben tudnak segíteni, stb. A harmadik meg pontosan a sorstársak, az AVE, tehát ez. De az első minden esetben a saját hitem, amiben görcsösen kapaszkodtam, és akkor az Isten nem is hagyott el. Tehát akkor megmutatta, hogy jól van, lányom, hát hozzám szóltál, én meg kisegítelek. Úgyhogy úgy érzem, hogy minden szempontból a helyén vagyok. Most már tényleg most jön az akkor, hogy így élem az életemet boldogan, amíg meg nem halok.
Aki ilyen helyzetbe kerül, az gyakran tapasztalja azt, hogy rátalálnak a sorstársak. Nekik mit szoktál tanácsolni?
Én nyitott szemmel járok, mert hogy én észrevettem azt a plakátot a templom falán, az ugye az isteni gondviselés, de nem biztos, hogy plakát formájába érkezik, úgyhogy én nyitott szemekkel járkálok, és amikor látok egy ilyen sorstársat, aki nagyon látom, hogy el van a nyátlanodva, azért szoktam neki mondani, hogy hát tudok én ám egy jó megoldást, és akkor elküldöm az Emmanuel közösség szervezi ezeket az AVE hétvégéket, és van egy ilyen internetes honlapjuk is, a www.avelap.hu, és akkor ott van mindenféle az induló kurzusokról, az induló AVE kurzusokról, információ, bármi, de természetesen ilyenkor próbálom velük tartani a kapcsolatot, tehát hogy érezzék azt, hogy most nincsenek magukra hagyva. És akkor el szoktam mondani az én történetemet, hogy hasonló cipőbe jártam, és ez nekem milyen sokat segített, és általában ez egyébként nekik is segítség.
A házasság érvényességi vizsgálatát egyszerűsítette a Szentatya. A rendelkezés nyilvánosságra hozatala után nem sokkal fölkerestem Gájer László egyházjogászt, aki akkor még a bazilika káplánja volt, hogy megtudakoljam, miféle változásokat hoz ez az apostoli levél. Vajon változott az egyház hozzáállása a házassághoz és a váláshoz?
Amikor a Szentatya beszélt erről a döntésről, hogy le akarja egyszerűsíteni a házassági perek eljárását, akkor ő külön kifejezte azt, hogy a Péter utódjának, a mindenkori pápának a feladata, hogy megóvja a házasságnak az integritását, a házasságnak az értékét, és hogy ne vegyen el ebből bizonyos fajta könnyelműség. Ez a mostani dokumentumnak a bemutatásakor is egyértelművé vált, hogy itt a házasság megóvása a cél. Tehát semmiképpen ne gondoljuk azt, hogy itt a katolikus egyházban innentől kezdve van válás, vagy a házasság értéke az kisebb lett. Amiről ugye itt szó van, az, hogy a katolikus hagyományban eddig is megvolt az, hogy ha a házasságnak lényeges elemei nem teljesültek, akkor az egyház megvizsgálta azt a házasságot, és a Szentlélek bölcsességénél kimondta, hogy az a házasság eleve nem jött létre. Ez így önmagában is nehéz és hosszú folyamat volt, amit most a Szentatya szeretett volna leegyszerűsíteni. Itt Ferenc pápa a december 8-án kezdődő irgalmasság éve kapcsán több ilyenfajta döntést is hozott, amivel az egyház ki tudja fejezni az irgalmasságát olyan emberek felé, akik esetleg valamilyen bűnt követtek el. Ugye ebbe a sorba tartozik például az, hogy a Szentatya kivette a fenntartott bűnök közül az abortuszt. Ami azt jelenti, hogy eddig az abortusz püspöknek fenntartott bűn volt, püspök oldozhatta fel. Ez ugye azt jelzi, hogy a bűnnek nagy súlya van, ezért csak püspök oldozhatja fel. Jól lehet, a legtöbb egyházmegyében a püspökök ezt a joghatóságot úgyis delegálták a gyóntató papságnak, tehát mindannyian oldoztunk fel abortusz bűne alól, de mégis volt ennek egy ilyen súlya. Ezt a Szentatya most feloldotta, kicsit irgalmat gyakorolva azok felé, akik ezt a bűnt elkövették. És azt hiszem, hogy ugyanebben a sorba illik bele ez a döntés, a Mitis Iudex Dominus Jézus, illetve a Mitis et Misericors Jézus, ez a két motu propriónak a címe, az egyik a latin egyházakra vonatkozik, másik pedig a különböző keleti egyházakra. Mindkét egyházügyi hagyományban leegyszerűsítette az eljárásokat, ami nagyon-nagyon röviden azt jelenti, hogy eddig a házasság érvénytelenítésének az eljárása az úgy nézett ki a latin egyházban, hogy két szinten kellett a bíróknak egybehangzott döntést hozni, két fokon. Az első fokon három bíró általában megvizsgálta a házassági esetet, ezek a bírák javarészt papok voltak, bár lehetett köztük egy világi is, megvizsgálták a házassági esetet tanúvallomások összegyűjtött bizonyítékok alapján, és kimondtak róla egy döntést, hogy az érvényes vagy érvénytelen. Utána ugyanezt az anyagot ugye másodfokon, ugyanígy egy három bírából álló kollégium megvizsgálta, és kimondták, hogy érvényes vagy érvénytelen, és hogyha ennek a két bírói kollégiumnak a lelkiismeretben hozott döntése egybehangzott, vagyis kétszer ki tudták mondani, hogy érvénytelen adott esetben, akkor az a házasság érvénytelennek minősült az egyház előtt. Most ez leegyszerűsödik egy olyan szintre, hogy bizonyos körülmények között, amelyeket a helyi megyés püspök ítélhet meg, egy fokon elegendő lesz döntést hoznia egyetlen bírónak. Tehát jóval egyszerűbb, és ebből kifolyólag gyorsabb is lesz az eljárás, és a különböző püspöki konferenciáknak ezt a részleteket kell előkészíteniük, hogy milyen körülmények között lehet bizonyos eseteket ebbe a helyzetbe sorolni. Ugye nem fog minden eset ide kerülni, hogy egy bíró egyetlen fokon tud dönteni viszonylag gyors idő alatt, mert vannak bonyolult esetek, ahol tényleg összekuszálódott esetek, ahol nehéz tisztán látni, és a könnyelműséget el akarjuk kerülni. De egyértelmű, hogy a házasság olyan mértékig sérült, hogy az nem áll fenn, akkor gyorsabb eljárásra lesz lehetőség. Talán ez is mutatja azt, hogy nem könnyelműségről van szó. Amikor Jézus a házasságról beszél, ez nekem nagyon fontos, hogy a tanítványai, akik hallgatják, ők is lehajtják a fejüket, és azt mondják, hogy ha így áll a dolog, akkor nem érdemes megházasodni. Tehát látszik, hogy amikor Jézus a házasságról beszél, akkor egy nagyon magas erkölcsi követelményt tesz. Tehát amikor az egyház azt mondja, hogy vannak házasságok, amik érvénytelenek, akkor azt is kifejezi, hogy Jézus a legmagasabb erkölcsi követelményt tette, és ezt nem minden ember, sőt a legtöbb ember nem képes elérni. Tehát a házasság egy olyan magas erkölcsi nívó, amihez nem tudunk felnőni. Lehet olyan, hogy a lényeges elemei megvannak, ezért a házasság integráns is fennáll, de nagyon sok esetben olyan sok lényeges eleme hiányzik, hogy az már érvénytelen. És ezt mutatja ki az egyház, ugye egy bírói, egy peres eljárás folyamán. Most az fontos volt a Szentatyának az elődeivel való kontinuitást megtartva, hogy nem tette át adminisztratív eljárásba ezeket a házassági pereket, ami azt jelenti, hogy felvetődött az is, hogy esetleg egy nagyon egyszerű okirati eljárással, mindenféle találkozások nélkül a házasság érvénytelenségét ki lehessen mutatni. És ezt a Szentatya elutasította, azt mondja, hogy ez maradjon peres eljárás, dialógus, párbeszéd, ez legyen átbeszélve, legyenek összegyűjtve a dokumentumok hozzá, tehát a súlya az eljárásnak megmarad, csak adott esetben gyorsabb és egyszerűbb. Elődjeihez képest viszont reform döntésnek minősül ez a mostani abból a szempontból, hogy mind II. János Pál pápa, mind 16. Benedek pápa arra törekedtek, hogy ne növekedjen a házassági pereknek a száma. Ez viszont azzal, hogy leegyszerűsítjük a házassági eljárásokat, valószínűleg oda fog vezetni, hogy növekedni fog a házassági perek száma, hiszen a szükséget szenvedők, az ilyen szempontból problémás házasságnak a száma magas. És valószínűleg nagyobb számban oda fognak tudni menni az irgalomhoz, hogy kérjék a bocsánatot, és újra tudjanak indulni. Úgyhogy körülbelül ebben lehet gondolkodni.
Ne növekedjen az esetek száma, azok száma, akik kérik az érvényesség vizsgálatát. De hát nem ott lehetne ezt megelőzni, hogy létre se jöjjenek olyan házasságok, amikről esetleg az eskető pap már maga is sejti, hogy ezek a fiatalok nem úgy állnak hozzá, ahogy az egyház a házasságot elképzeli.
Ez nagyon nagy mértékben a jegyesoktatásnak a terhe lenne, vagy a feladata lenne, hogy kiszűrje azokat a párokat, akik nem elegendőek a keresztény házasság megkötésére. Sokszor van olyan, hogy ez kitűnik, vagy úgy tűnik, hogy azért ez könnyű, mert a párnak a hozzáállása könnyű. Azért, mert a keresztény házasság, mint mondtam, az nagyon magas erkölcsi követelmény. És hogyha a házaspár könnyelműnek mutatkozik, akkor én kísérletet szoktam tenni arra, hogy lebeszéljem őket a házasságról. De sokkal inkább az a tapasztalat, hogy a Szent István Bazilikában, ahol a legtöbb esküvőt tartom, mi megpróbálunk nagyon keményen és nagyon őszintén beszélni a házasságról. Elmondva azt, hogy ez bizony kockázat. És hogy az, aki nem képes rá, arra a magas erkölcsi követelmény, hogy egy életen át egy emberrel akar élni, ha most ezt a döntést a szívében teljes nyugalommal nem tudja meghozni, akkor inkább menjen el, mert abból nem lesz semmi, ha nem köt egy házi házasságot, abból nagyobb baj lesz, hogyha megköti könnyelműen. Nyilvánvalóan 100%-osan nem lehet kiszűrni a könnyelmű embereknek a döntését, de nekem az a tapasztalatom, hogy sikerül megdöbbenteni a házasulandókat, és az már jó, hogyha megdöbbennek és végig gondolják ezt a történetet, de sokszor az, hogy valaki nem képes egy házasságban végigélni az életét, mert annak lényeges elemei hiányoznak, nem is derül ki a házasság kötésekor, hanem később derül esetleg ki olyan hiányosság, ami már megvolt. Tehát azért van talán szükség arra, hogy irgalmat gyakoroljunk, mert az élet hozhat olyan körülményeket, hozhat olyan nehézségeket, amelyekben szükség van az irgalomra. És ezért a Szentatya beszédében is, vagy mondani valójában ezzel kapcsolatban a fő motívum az irgalom. Hogyha már valami elromlott, azt próbáljuk meg helyrehozni, mert nem mindig lehet kiszűrni eredetileg a hibát.
Gájer László egyházjogászt hallották egy korábbi felvételen, amikor még a bazilika káplánja volt, a házasság érvényességi vizsgálatának egyszerűsítéséről. Elváltan is Isten tenyerén. A mai rendkívüli adásnap a válásról, a sebzett családokról, a talpra állásról és Isten irgalmáról szól. Délután 4-kor, majd azt követően majdnem fél óránként jelentkezünk a stúdióból érintettekkel és szakemberekkel. Most elköszönök a hírpercek idejére, majd a Székely János püspök által celebrált szentmisét közvetítjük, amit a széthullott családokért, a válás következtében megsebződött felnőttekért és gyerekekért, krízisben lévő házaspárokért mutat be.